Áldás békességet kívánok mindenkinek, és nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az evangelizációs hetünk első alkalmán, és külön sok szeretettel köszöntöm igehirdetőnket, Pap Tibor, református lelkipásztort, aki a Budapest-Pest Szentgyörgyi Kossuth téri egyházközségnek a szolgálattevője. Legyen a mi Urunk Istenünk áldása valóban ezen az estén is, mint az egész héten.
Én is sok szeretettel köszöntöm a testvéreket az apostol szavaival. Kegyelem nétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki így üzen minékünk. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és maradjunk is ülve egész alkalmunkon. Mai esti alkalmunk kezdetén énekeljük el a 274. számú dicséretet, a 274. dicséretnek mind a négy versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti.
Thank you.
hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megvalljuk, hogy az emberi értelem fel sem tudja fogni a te ígéreted nagyságát, teljes mélységét, hogy aki benned bízik, aki véled él, az mindörökké véled fog lenni. Valljuk, Urunk, hogy annyira földhöz tapadtak vagyunk, valljuk, Urunk, hogy annyira távol élünk tőled, a te gondolataitól, a te szavattól sokszor. Valljuk, Urunk, hogy annyira megkötöznek ennek a világnak a dolgai, annyira megkötöz a bűn, annyira vakok vagyunk, Urunk, bizonyos helyzetekben, hogy nem látjuk a kiutat, nem látunk téged, sőt, ha rád akarunk tekinteni, akkor nem veszük komolyan, hogy milyen hatalmas is vagy te igazából. Urunk, most úgy jövünk te elléd, hogy hozzuk minden nyomorúságunkat. Hozzuk a bűnös, elrontott életünket, hozzuk a kérdéseinket, kételjeinket, félelmeinket, vagy ha éppen örömünk van, akkor az örömünket, és arra kérünk, hogy te magad szólíts meg minket. Arra kérünk, hogy tégy csodát a mi életünkben. Valóban vedd el a mi terheinket, és ajándékozz meg a te szabadításoddal, az örök életre való szabadítással. Urunk Jézus Krisztus, valljuk, hogy a te hatalmad nem lett kevesebb. Te ma is bármit meg tudsz tenni, egy szavaddal, egy intéseddel. Kérünk, hogy szólalj meg most közöttünk. Beszélj hozzánk, formálját minket, taníts minket, Urunk. Légy itt közöttünk, és szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Ismételten nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket az evangelizációs hetünk első estéjén. Az evangelizációs hetünk témája megnyílt szemek. Egyetlen egy történettel, egy hosszabb történettel fogunk foglalkozni ennek a hétnek az estéin, így estéről estére, János evangéliuma 9. fejezetével. Úgyhogy aki hozott magával szentírást, és remélem, hogy többen vagyunk ilyenek, ha nem, akkor majd holnap lehet hozni. Keressük ki János evangéliuma 9. fejezetét, erről lesz szó estéről estére, otthon is el lehet ezt olvasni, tanulmányozni, akár készülni a következő napokra. Ma a 9. fejezet első 12 versét olvasom, amelyből így szól hozzánk Istennek igéje. Tehát János írása szerint való szent evangélium, 9. fejezet első 12 verse. És amint eltávozik, tudnélik Jézus, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt a tanítványai, mondván, Mester, ki vétkezett? Ez él, vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljő az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sárt csinált, és rákente a sarat a vak szemeire. És mondanéki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Elment azért, és megmosakodott, és megjött látva. A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak volt, mondának, nem ezé az, aki itt szokott ülni és koldulni? Némelyek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő pedig mondta, én vagyok az. Mondának azért néki, mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felele az és mondta, egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített és rákente a szemeimre, és mondta nékem, menj el a Siloám tavára és mosakodj meg, miután pedig elmentem és megmosakodtam, megjött a látásom. Mondának azért néki, hol van ő? Mondta, nem tudom. Kedves testvéreim, amint az evangéliációs hetünk címe is mutatja, a megnyílt szemek a témánk, Isten hogyan nyitja meg valakinek a szemét, és mennyi minden lesz ennek majd a következménye. Majd fogjuk látni, hogy nagyon sok minden másról is szól még ez a történet, nem csak konkrétan egy vaknak a meggyógyulásáról. Onnan indul, nem olvastuk el, de hozzá tartozik szorosan, hiszen azzal kezdődik a 9. fejezet, hogy és amint eltávozik Jézus. Ez azt jelenti, hogy ezelőtt nem sokkal közvetlenül történt valami, ahonnan Jézus eltávozik. Mi történt? Nagyon röviden kell erről beszélni, mert így még mélyebben megértjük ennek az igének az üzenetét. Korábban Jézus a templomban, illetve a templom mellett a farizeusokkal vitatkozott, a vita tárgya az ő istensége volt. Egészen egyértelműen kijelentette Jézus önmagáról, hogy ő nem más, mint a világ teremtő Isten. Ezt a farizeusok roppant felháborodva hallgatták, otthon el lehet olvasni, János evangélium a 8. fejezetének a vége azzal zárul, hogy köveket ragadtak, és meg akarták Jézust kövezni. Tehát Jézus tanította az ő istenségét, azt az indulatot generált ez a tanítás, hogy meg kell Jézust kövezni. És ekkor csendül fel itt ez a jelenet, hogy is azok közül eltávozva Jézus. Nem engedte magát természetesen az Úr Jézus itt még halálra kövezni, nem jött még el az az óra, majd eljön az is később, itt még nem. Eltávozik Jézus onnan, és meglát Jeruzsálem utcáin egy koldust, aki születésétől fogva vak volt. És majd az ember nagyon fontos szerepet játszik a történetünkben, mint egy középpontja lesz. Ezáltal az ember által Jézus üzen nekünk valamit. Üzent ott a farizeusoknak, üzent a tanítványoknak, és nekünk is üzenni fog. Röviden így lehetne összefoglalni, azt üzeni, hogy ő nem más, mint az Isten. Képzeljük el ezt a jelenetet. Jézus jön, és ott ül egy koldus. Ott ül egy koldus az út mellett, tulajdonképpen az ember nem is nagyon tudja, hogy mi történik vele, nem is nagyon tudja, hogy mi történik körülötte. A tanítványok meglátják ezt a koldust, egész biztos, tudta mindenki a környéken, a tanítványok is tudták, hogy ez a koldus, ez a vak koldus születésétől fogva vak volt. Mert önmagában az, hogy valaki vak, az még nem egyértelmű, hogy születésétől fog. Erről tudta mindenki. A tanítványok is tudják. Nem volt a homlokára írva a koldusnak, ez egy közismert tény volt, olyan emberről van szó. Jönnek a tanítványok az Úr Jézussal, és a tanítványokban, mint ahogy minden mai emberben is, felötlik a kérdés. Az ősi kérdés, hogy honnan van a nyomorúság? Honnan vannak a bajok? Honnan vannak a betegségek? Hogy engedheti meg Isten, szoktunk ilyet mondani, hogy ilyen vagy olyan baj történjen? Ha óriási nagy baj történt valamikor ott Izraelben, született egy vak gyermek. Már közben felnőtt, már idős, már ott ül és koldul, de valamikor ő vakon született. Hogy engedheti meg Isten, szoktunk ilyet mondani, hogy egy gyermek ilyen nyomorultan, vakon szülessen. Hogy engedheti meg Isten, hogy legyen egyáltalán betegség, meg szenvedés, meg fájdalom? Hogy engedheti meg Isten, itt van bennünk nagyon sokszor ez a kérdés, hogy legyenek betegségek, hogy legyenek különféle szenvedések. Hányszor tesszük fel mi is ezeket a kérdéseket? Egész biztos a tanítványok kérdéséből kiderül, egész biztos, hogy őket egymás között erről beszéltek. Na most a zsidó ember számára a bűn és a betegség összefüggése egészen kézenfekvő volt. Ők megtanulták az hittanórán, amiről mi is hallottunk, hogy ebben a világban a betegség, a nyomorúság, a halál a bűnösek következtében jött be. Ez tény, erről tanít a Szent is. A paradicsomban a bűnösek előtt nem volt sem betegség, sem halál, egészen más volt minden. Azóta van. Sőt, azt is tanulták a tanítványok, a Biblia beszél erről is, hogy van olyan, mikor Isten egy-egy konkrét bűn miatt valakit, egy-egy konkrét betegséggel büntet. A tanítványok fejében ott van az összefüggés, hogy hoppá, itt van ez a vak koldus. Aki születésétől vak, tehát evidens, napnál világosabb, hogy itt valami bűnnek kell lenni. Emögött valami szörnyű nagy bűn lehet. Tanítványok is felteszik a kérdést, oda mennek Jézushoz, és mondják, Mester, kivétkezett ez, vagy ennek a szülei, hogy vakon született. Azt újra mondom, a tanítványok tudják, hogy a bűn és a betegség, a bűn és a nyomorúság, mint valóság között összefüggés van. Persze nem olyan konkrét, mint itt a tanítványok akarják kérdezni, majd erről lesz később szó, de ők ezt tudják, hogy a betegség az a bűnesetnek a következménye. Hogyan juthattak el eddig a kérdésig a tanítványok? Onnan indulnak, ez nincs benne a Szentírásban, de végig lehet gondolni, onnan indulnak, hogy egész biztos, hogy itt valami bűnnek kell lenni, mert a betegség összefügg a bűnnel. Talán az egyik, valamelyik levont azt a következtetés, hogy kérem szépen, ez az ember azért vak, mert vétkezett. Jön a másik. Bocsánat, ez vakon született. Tehát nem vétkezhetett, nem azért vak, mert ő vétkezett. Akkor valaki más vétkezett. Ki vétkezett? Viszont a szülei vétkeztek. Na de bocsánat. Jön a harmadik talán, és mondja, hogy hát Isten az ember sem bűnéért bünteti, meg a szülei, miért nem a szülei büntette Isten, miért ez bünteti? Lehet ezen így tovább spekulálni, szinte vég nélkül. Ismerjük, hogy az ember kifogyhatatlan az ilyen okoskodásokból, lehet kérdéseket feltenni, hogy mi, miért történt. Csak nem tudom, feltűnik-e, hogy amíg az ember is spekulál és okoskodik, addig egy dolog nem történik. Nem történik gyógyulás. Nem lépünk előbbre. Nem lesz javulás. Nem tudják megfejteni, hogy honnan van az, hogy ez az ember vakon született. Nem tudják megfejteni, és segíteni sem tudnak. Testvérek, amikor ma is így sokan gondolkodnak, sokan okoskodnak és spekulálnak, amelyet, hogy honnan van a bűn, meg a nyomorúság, meg honnan vannak, az még megoldást nem fog hozni. A megoldás nem abból van, hogy tudom, hogy mi miért történt, hanem a megoldás Jézus Krisztusnál van. Egy dologban éppen ezért a tanítványok követendő példák. Mi nem tudjuk megfejteni egymás közt, hogy honnan, hogy kivétkezett, hogy miért vak ez a szerencsétlen ember. Oda mennek Jézushoz, és megkérdezik az Urat. Ez egy követendő cselekedet. Én nem tudom kitalálni, nem tudok rájönni, törhetem az agyamat, nem fog menni. Oda megyek Jézushoz, és megkérdezem őt. És majd Jézus válaszolni fog. Csak úgy menet közben egy apró kérdés felmerült bennem, ismervén a 8. fejezet tanítását is, hogy ott Jézus arról tanított, hogy ő nem más, mint maga az Isten. Hogy Jézus kijelentette az ő istenségét, most mennek Jeruzsálem utcáin, Jézus még nem lépett oda a vakemberhez, még nem történt semmi a vakon születettel, de a tanítványok már is azzal foglalkoznak, és nem azon gondolkodnak, amit korábban Jézus tanított. Mire utal ez? testvérek, arra, a tanítványok pont olyanok, mint mi. Azaz, nekünk is Isten üzent már nagyon komoly dolgokat. Nekünk is üzent már nagy tanításokat a megváltásról. Tanított már minket az Úr az ő istenségéről, egész biztos hallottunk már róla, szembesültünk már vele. Ehelyett minket sokkal jobban érdekel a saját nyomorúságunk. Igen, igen, persze van olyan, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, de nekem most csökkent a fizetésem. És ezeket fontosabb. Nem ilyenek vagyunk, testvérek? Nem ilyen? Megint hallottunk valami tragédiáról a televízióban, és nem az Isten dicsősége érdekel minket azonnal, hanem sokkal inkább érdekel az áremelés, érdekelnek a hírek, sokkal inkább érdekel Gyurcsának a szakdolgozata, mint az Istennek a dicsősége. Komolyan. Nem erről kezdünk el beszélgetni? Otthon, családban, vasárnapi ebédnél milyen kevésszer téma az, hogy Isten mekkora szabadítást tett értünk, vitt végbe a kereszten Jézus Krisztus által, mennyivel inkább beszélünk arról, hogy milyen az időjárás, meg mennyi lett az áfa, meg milyen politikai események történnek körülöttünk. Ugyanígy tanítványok is. Jézus arról beszélt, hogy ő az Isten, ezt be kéne fogadni, meg kéne érteni. Ennek kellene örülni, de nem. Beszéljünk egy nyomorult ember nyomorúságáról úgy, hogy még segíteni sem tudunk rajta. Ez a helyzet. Mi az oka a nyomorúságnak? Hát testvérek, ezzel rengeteg filozófiai iskola foglalkozik. Ha valaki szeretne ezzel foglalkozni, élete végig, nagyon hosszú élete lehet, foglalkozhat, véget nem érő spekulációkba lehet bonyolódni. Az egyik filozófus be fogja majd bizonyítani, hogy minden nyomorúságnak az oka a társadalmi viszonyok különbözősége. Ezt azért néhányan tanultuk Marx szertárstól, annak idején, hogy ezt meg kell oldani, és akkor majd minden rendben. Jön egy másik filozófus, és azt fogja mondani, hogy azért vannak a bajok, mert vannak korcsfajok. Az ember is ki kell írtani, ezt mondta Hitler. Jön egy harmadik filozófus, majd be fogja bizonyítani, hogy nincs is olyan, hogy nyomorúság. Csak egy érzéki csalódás. Jön egy negyedik filozófus, meg azt fogja mondani, hogy mi sem létezünk, csak úgy gondoljuk, hogy vagyunk. Szóval az emberi filozófiák vég nélkül tudnak okoskodni, de a nyomorúságra nem tudnak megoldást adni. Testvérek, sem a keleti filozófia, sem a amerikai bölcsesség a nyomorúságra megoldást adni nem tud. Mit tesz Jézus? Válaszol a tanítványoknak, azt mondja, hogy sem ez nem vétkezett, sem ennek a szülei, hanem, hogy nyilvánvalóvá legyenek benne az Istennek a dolgai. Milyen furcsa válasz ez, nem? Milyen furcsa válasz, hogy hát azt mondja Jézus, hogy ne a bűn keressétek mögötte. Mert az embert mindig érdekli. Másik bűnén szeretünk el, bocsánat, a kifejezését csámcsogni, hogy hú, mit vétkezett, milyen, persze, azért van olyan, mert azért, hogy nem. Ne keressétek, ez a nyomorult állapot, amelyben most ez a vak van, születésétől kezdve, és már azért nem 2-3 éves gyerekről van szó, hanem felnőtt emberről, jó ideje vakon él ebben a világban, ez azért vak, hogy az Isten dolgai nyilvánvalóvá legyenek ő benne. Jézus nem a nyomorúság okát mondja meg itt ebben az esetben, hanem a célját. Azt mondja, hogy Istennek ezzel az emberrel célja van. Majd meg fogja gyógyítani. Majd ezáltal Jézus még ragyogóbban ki fogja ábrázolni, hogy ő nem más, mint az élő Isten. Jézus a célt mutatja meg, és nem az okot. Én vallom, testvérek, hogy ha minden szenvedésnek az okát szeretnénk kikutatni, Jézus egészen biztos el tudná nekünk mondani. A baj velünk van, ugyanis az emberi értelem nem tudná felfogni. Mert az, hogy mi mindent értsünk, egy kis filozófia, és aztán majd az evangélium levegőjéhez közelebb jövünk, az, hogy mindent értsük, az tudnunk kellene minden okokozati összefüggést ebben a világban. Tudnunk kellene mindent és mindennek a következményét. sőt azt is, ha valami másképp történik, abból mi következne. Ehhez nekünk végtelen ismerettel kellene rendelkezni, hát az ebben a szűkös képződményben nem fér bele. Az ember agya nagyon is véges. Tehát ezért az ember, hogy minden okozati összefüggést megértsen, lehetetlen. Istennél nem, az ő értelme egészen más. Tudjuk a Bibliában, hogy Isten a világ teremtés előtt készített egy tervet, abban benne volt minden. Benne volt ez a vakon született ember is, meg benne voltál te is, testvér. Meg a te gyermekeid, unokáid, benne voltam én is, az ő tervében mindannyian benne voltunk. Ezt át tudta gondolni, látni, ezt eltervezte. És ezt kézben is tartja. Miért csak egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pici szeletét láthatjuk. Érteni még az sem. Mert nem csak az véges az ember értelme, sajnos még a bűn által meg is romlott. Úgyhogy Jézus nem magyarázza. Nekünk nincs Isten értelmünk. A másik ok, amiért Jézus nem magyarázza el mindennek az okát, ennek a vakon született ember nyomorúságnak az okát sem, az, hogy ő segíteni akar. Ő gyógyítani akar. Nem az a fontos, hogy miért olyan az ember, hanem az a fontos, hogy meggyógyuljon. Nem? Végezzünk el egy gondolat kísérletet. A múltkor ezt a néhány évvel ezelőtt a gyülekezetben is elmondtam. Meg is kaptam, hogy kiprédikáltam a házi orvosunkat. Nevét most nem mondom. Egész biztos nem ismerik a testvérek, ott van Lőrincen. Mondom, elmentem a házi orvosomhoz, képzeljük el, bemegyek hozzá, bekopogok, hogy áldás, békesség. Mondom neki, hogy doktor úr, az a baj, hogy 39 fokos lázzal van már napok óta, itt is, meg itt is szúr, ha levegőt veszek, akkor is, ha köhögök, akkor is, elővesz ezt a bigyóját, ott meghallgat, meg elküld röntgenre, és aztán elmondja nékem, hogy hát tiszteletes úr, a maga bajának az az oka, hogy a Streptococcus pneumoniae nevű bacillus ott lakozik a tüdejében. Áldás, békesség, menjen haza. Tudom az okot. És? Bocsánat, ezt a hajamra kenhetem. Hát doktor, én azért, hogy te nem meg akarok gyógyulni. Nem? Hanem azért megyünk el az orvoshoz. Hát elmegy az orvoshoz. Az a baj, hogy itt ez a vakbérnek az a kis süngevény, az be van gyulladva, menjen haza. Hát doktor, műtsön meg, hát segítsen. Nem azért megyünk az orvoshoz, dehogy nem. Itt is Jézus segíteni akar. Nem az okokat tárgyalja, hanem gyógyít. Rámutat az ember életének az igazi céljára. Tudod-e, testvér, hogy a mi életünknek is van egy hatalmas nagy célja. Ugyanaz, mint ennek a vak ember életének. Ugyanúgy vagyunk, mint a vakon született, ami nyomorúságunkon problémázgatunk, Jézus megjelenik, és azt mondja, hogy a te életeden az Isten nagyságos dolgai nyilvánvalóvá kell, hogy legyenek. Azért születtünk. Isten azért tervezte meg a mi életünket. Neki velünk egyenként személyesen terve van. És ő nem mondott le a tervéről. Azt véghez akarja vinni. Az övéit megkeresi, megtartja, üdvözíti, beviszi a mennyek országába. Ha valaki ezt befogadja, az egy hatalmas felszabadulást él át. Egy csomó tehertől gondol, meg tud szabadulni. Miért? Lehet, hogy beteg vagyok. Lehet, hogy nyomorult vagyok. Lehet, hogy sok mindent nem értek. De mindent Isten kezébe tehetek, mert ő az én szabadítóm, és ő megőriz engem. Nem hagy el. Nem enged el. Nem enged elveszni. Lehet, hogy elbukok. Lehet, hogy vannak bűneim. De ő megtart minden körülmények között. Miután az Úr Jézus kijelöli az isteni célt, olyan célt, amit csak Isten tűzhet ki, hogy az ő életében nyilvánvalóvá legyenek az Istennek nagyságos dolgai, ezek után mond még valami furcsa dolgot. Nem is nagyon értjük, hogy kapcsolódik ez oda. Azt mondja Jézus, hogy nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van, mert eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Mit mond Jézus? Tulajdonképpen kicsit lehűti a tanítványokat, hogy nem is érek én rá, szabad fordításban, nem is érek én rá most itt problémázgatni, hogy mi miért van. Én azért jöttem, hogy cselekedjem az atyának a dolgait. Az atya azért küldött engem, hogy az ő akaratát, az ő tervét végbe vigyem. És mi az ő terve? Hát a ti üdvösségetek. Az, hogy a tanítványok el ne vesszenek a bűneik miatt. Legyen megváltás, legyen szabadítás, legyen örök élet, legyen Golgota keresztje. Jézus ezért jött el. Mindent ezért tett. Mindent ennek fényében tett. Ehhez nekem tanítani kell, prédikálni kell, bizonyítanom, hogy én vagyok az Isten fia. Azt mondja, hogy cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem. Hogy az övéinek neked testvér, akit vagy. Örök életed legyen. Jézus ezért jött el. Aztán folytatja, még különösebb dolgot mond. Azt mondja, mi Urunk, míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Na most ezt miért kell mondani? Azért testvérek, és ezt a tanítványok egészen jól értették, hogy a világosság a Szentírásban mindig isteni cselekedet. A világosság az nem emberi produktum. Az nem önmagától létező valami. Ezt is megtanulták a tanítványok hittanórán gyerekkorukban. A világosság Istennek a tette. Amikor Jézus azt mondja, hogy én a világ világossága vagyok, akkor mindegy azt mondja, hogy én vagyok a közétök eljött Isten. Én az Isten vagyok itt közöttetek. Erről korábban is beszélt, mondtam, a 8. fejezet erről szól. Meg is értették a hallgatók, meg is akarták kövezni Jézust. Most itt Jézus újra kiemeli. És mint egy varázsütésre a tanítványok elhallgatnak. Nagyon nagy csend lesz. És akkor Jézus elkezd cselekedni. Az ő szabadító tettét, szemet, látást teremt ennek a nyomorult vakon születeknek. Valaki azt mondta, hogy milyen furcsa lehet, hogy a vakon született ott ül az út porában, hallja, hogy hall valami beszélgetés félét. Nem biztos, hogy értettem mindent, mert közben közeledtek felé. Egyszer csak csend lesz, és történik vele valami. Először érdekes, legalábbis számomra érdekes volt, hogy Jézus nem kérdezettől az embertől semmit. Nem kérdezi meg tőle, hogy barátom, akarsz-e meggyógyulni? Nem kér tőle hitvallást. Nem mondja, hogy hiszed-e, hogy én meg tudlak téged gyógyítani. Nem kérdez tőle semmit, hanem mit csinál? Mint teljhatalmú úr, feltétel nélkül gyógyít. Tulajdonképpen az ő isteni mi voltát ábrázolja ki ezáltal is. Így csak Isten cselekedhet. Minden körülménytől függetlenül, abszolút szuverén módon odalép, nem kéri a beleegyezését, nem kéri a hozzájárulását, hanem gyógyít. Olyan ez, mint amikor a király kegyelmet ad feltétel nélkül. Neki nem kell magyarázni. Teljhatalmú úr, ugyanúgy lép oda a mi életünkben is, testvére. Világ méretekben is, meg egyen-egyenként mindenkivel ugyanez történik. Jézus megáll előttünk, és megajándékoz kegyelemmel. Testvérek, ha Isten arra várna, hogy az ember tegyen valami jót, tegyen róla például hitvallást, és akkor majd elküldi az egyszülött fiát erre a világra, akkor Jézus soha nem jönne el. Isten kegyelme, Isten szabadító tette, mindent megelőz. A mi életünkben is. Nem úgy van az, hogy én keresem Istent, és akkor majd csak rábukadok, hogy jé, itt van. Ő keres minket. Ő jön utánunk, és ő cselekszik. Így keres meg téged, így keresett meg, így szólított meg, így szólít meg ma is. Így hoz el ide, ilyen helyekre bennünket, nem véletlenül vagyunk itt. Ő munkálta ezt mindannyiunk szívében. Szabad így most egy pillanatra megállunk, és hálát adunk Istennek, hogyha már tudjuk, hogy megtalált minket. Ha már tudjuk, hogy újjászülettünk. Ha már tudjuk, hogy megnyíltak a szemeink. Ha valaki még nem tudja, vagy nem biztos benne, az meg kérhet imádságban, hogy Uram, tegyél engem bizonyossá. Lehet, hogy már valamit látok a te dolgaidból, valamit már hallottam, de még nem értem. Meg nem veszem még komolyan. Végezzel az én szívembe, ezt el lehet mondani Istennek. Uram, én szeretném hinni, hogy valóban van bűnbocsánat. Szeretném hinni, hogy valóban van örök élet. Szeretném hinni, hogy az én elrontott, nyomorult életemnek van igazi célja, és az te vagy. De jó lenne, hogy ezt el tudnánk mondani Istennek. Hálát adni a megszabadításért, vagy kérni az ő szabadítását. Aztán egy furcsaság, amiről nem nagyon szoktak beszélni, meg olyan, hogy mondjam, furcsa számunkra, kicsit olyan gusztustalan, amit Jézus csinál. Földre köp, nyálában sarat készít, és rákeni a vakszemét. Miért kellett ezt beleírni a Bibliába? Máshogy nem lehetett volna megoldani ezt a gyógyítást. Testvérek, de. Az Úr Jézusnak nem okozott volna gondot, másképp sem, vagy másképp meggyógyítani ezt a vakot. Jézusnak elég lett volna az ujjával egyet inteni, és a világ összes vakembere meggyógyult volna abban a pillanatban. Elég nagy hatalma van neki ehhez. Nem erről van szó neki, hogy Jézusnak lett volna szüksége a sárra, meg erre az egész akcióra. Hanem miről van szó? Testvérek, ez a gyógyítás, most még nem derült ebből a felolvasott igeszakaszból, mert később kiderül, és lesz is belőle bonyodalom, szombatnapon történik. Na, és ez most miért fontos? Azért, testvérek, mert a zsidók nagyon jól tudják a szombatnapi törvényt, hogy akkor aztán semmit sem szabad csinálni. Sarat készíteni sem. Mert minden zsidó tudta. Na és? A zsidók ismerik a 10 parancsolatot, ismerik, hogy az Isten adta, most Jézus mit csinál? A 10 parancsolat 4. parancsolatát tudatosan megszegi, úgy szoktuk ezt mondani, hogy felfüggeszti, sarat készít, és az a vakon született mégis meggyógyul. Tehát tulajdonképpen mit tesz Jézus? Bizonyítja, hogy ő nem más, mint a törvényadó. A törvényadónak joga van a törvényt felfüggeszteni. Nekem nincs. De aki adta a törvényt, azt ideiglenesen hatályon kívül helyezi, Jézus ezt megteszi. Nem függeszthet fel Jézus minden törvényt, most ebben nem menjünk bele, de a szombatnapi törvényt itt felfüggeszti a zsidók szeme láttára. Ezért fontos ez a sárkeverés. Nem azért, mert Jézus nem tudna meggyógyítani úgy, hogy azt mondja neki, hogy láss, csak akkor látott volna azonnal. Nem. Hanem akik ott állnak körülötte a tanítványok, a farizeusok, meg a bámészkodó népek, lássák meg, hogy ez a vakon született úgy gyógyul meg, hogy ez a názáreti ácslegény a szombatnapi törvény megszedve mégis csodát tesz, csoda történik, mégis Isten cselekszik általa. Tehát, hogy kiábrázolja Jézus, hogy ő nem más, mint az Istennek a fia, nem más, mint az élő Isten. Tehát Jézus szándékosan dolgozik, szándékosan csinál sarat, nem a sár gyógyítja meg ezt a vakon születettet. Ezt nagyon jól tudjuk. Sarat készít az Úr, s rákeni embernek, rákeni ennek az embernek a szemére. Most váltsunk nézőpontot. Vajon mit ért meg ebből ez az ember? Nem tudjuk hány éves, majd később kiderül, hogy a szülei fogják mondani, hogy felnőtt ember már, tehát valószínű már a 30. életévét betöltötte. Ott ül az út porában, soha életében nem látott még semmit. Vakon született. Egész biztos, hogy az Ószövetséget nem olvasta. Tuti. Mert nem látott. Valószínű, hogy hallott sok mindent Istenről, hallott sok mindent az ószövetségi tanításról. Valószínű, hogy hallhatott már korábban Jézusról. Elég jó híre volt Jézusnak. Elég sok mindent mondtak róla az emberek. Ott ül születése óta vak. Egyszer csak hallja, hogy közeledik felé egy csoport, beszélgetnek, valami neszt hall, meg valami furcsa dolgot hallhat, és ez csak azt lesz észre, hogy rákennek a szemére valamit. Talán érzi, hogy sármos, ezt nem tudom mennyire lehet érezni. Valamivel összekedik a szemét. És mondanak neki egy furcsa parancsot, hogy menj el a Siloám tavához, és mosakodj meg. És Jézus mit nem mond neki? Testvérek, semmi ígéretet nem mond Jézus. Nem döbbenetes? Nem mondja, hogy menj el, mosakodj meg, és aztán látni fogsz. Nem mond Jézus ilyet. Menj el, és mosakodj meg. Ugye elképzelem, már bocsánat, mai református népünket, ez is akkor így csinálják, hogy a francba kentél össze, hát nehogy megyek én. Nem? Jön valaki, összekenj a szememet sárra, beker valami akármivel, mondd egy pár, vak vagyok. Gondolom, ez nem semmi. Vakon elmenni a Siloám tavához. Ugye mi, akik itt vagyunk, látunk. Néhány szóban talán megtetjük az utat otthontól a templomig idáig. Hazafele is haza fogunk találni. Ígére nem lesz sötét, előbb befejezik az Isten tiszteletet. De még világosban. Na de mondjuk bekötnék a szemünket, és na, menjél haza így vakon, akkor a munka lenne. Haza botorkálni. Most ennek a vakon születetnek, annélkül, hogy Jézus valamit, így újra mondom, nincs ígéret. Nem mondja Jézus, hogy akkor majd meggyógyul a szemed, vagy látni fogsz, nem mond semmit. Menj el a Siloám tavához. Számomra ez bámulatos. Bámulatos azért, mert mindenféle ígéret nélkül minimális információra, meg amit talán hallott Jézusról, Jézus híréből, ez az ember elindul. És elmegy a Siloám tavához. Tessék, mi hamarabb leülnénk. Ott ülnék és meditálnánk azon, hogy mi a csodának kell összekenni engem ezzel a valamivel, meg mi lenne akkor, ha elmennék a Siloám tavához, meg mi lenne akkor, ha megmosakodnék ott a vízben. Tessék, ez az ember engedelmeskedett. Döbbenetes dolog. A kereszténység valahogy itt kezdődik. Jézus szavát meghallotta, anélkül, hogy ígéretet kapott volna, engedelmeskedik. Én nem hiszem, persze lehetséges, mondta valaki, de én nem hiszem, hogy ez az ember a Siloám tavához járkált volna naponta négyszer. Szerintem ő neki ez egy munka volt, de megy, és megteszi. És olyan aranyos János evangéliumában, hogy miközben az apostol írja, hogy Siloám tava, zárójelben megjegyzi, hogy maga a szó, hogy Siloám, azt jelenti, hogy küldött. Azaz, itt megint Jézus istenségéről van szó, hogy őt az Atya küldte hozzánk. Ez az ember, újra mondom, minimális információ után engedelmeskedik Jézusnak. Számomra feltett az ige a kérdést, hogy vajon mi tartunk-e itt? Mert a mi életünk is itt dől el. Hallottunk már Jézusról, Jézustól egy-két dolgot. Nagyon komoly kérdés, hogy megtesszük-e? Sokszor esztelenségnek tűnik. De ilyet mond Jézus, hogy bocsáss meg, feltétel nélkül. Ha szoktuk mondani, hogy megbocsátok, majd ha bocsánatot kér. Jaj, nem mond, nem. Bocsáss meg, ha nem kér bocsánatot, akkor is. Annál inkább bocsáss meg. Vagy imádkoz az ellenségeidért. Persze. Tegnap is beszólt nekem, én már mondom, na nem. Vannak ilyen esztelen kérés. Esztelennek tűnő kérések. Testvér, megteszed-e? Vagy vedd komolyan az ő ígéretét. Hogy veled van minden pillanatban. Vedd komolyan az ő szavát. Megtesszük-e? Ezen múlik. Hogy elmegyek-e, mint ez az ember sárral, bekent szemmel, botorkálva Siloám tavához, ezen múlik, hogy megjön-e a mi látásunk. Mit gondolunk, ha ez az ember ott maradt volna a porban ülve, azon tűnődve, hogy mi történt itt, meg vajon mi lehet ebből, megjött volna a szemmel látása? Én vallom, hogy nem. Neki el kellett menni. Tessék, hogy nekünk is el kell menni. Hitre gyógyulni menet közben lehet. Tessék, a kereszténység nem olyan dolog, amit leülök egy csendes sarokba és kitalálom. A kereszténység az egy olyan, hogy menet közben, miközben éljük a mindennapi életünket. Az Úr Jézus szavát komolyan véve, naponként az ő igéjét olvasva, amit abból megértek, Nem amit nem értek, általában az a több. Hanem amit abból megértettem, az egy-két gondolat. Az hadd váljon a bensőmé, hadd formáljon át egészen. Engedjem, higgyem el, vegyem komolyan. És akkor megváltozik az életünk. Így lehet Isten igének a vezetésével élni. Próbáltad már, testvér? A Siloám tavához elmenni. Isten igéjét kinyitni, komolyan venni. Akkor is, ha más nem érti. Akkor is, ha családunk nem érti, hogy mi történik, meg miért. Én emlékszem, a megtérésem után úgy mondták nekem az ismerősök meg a családon belül is, hogy eddig olyan egészen normális volt. Hát nem, mert most már a Bibliát olvas, meg templomba jár, meg fontos neki az imádság. Korábban nem volt fontos, tényleg nem volt fontos nekem. Mert a testvér itt kezdődik. Megszólít az Úr, és elindulok vele. Ez nem azt jelenti, hogy most már mindent fogok tudni, a csodát. Majd rájövök, hogy nagyon sok, sőt, mintha egyre kevesebbet tudnék. Persze ez nem igaz, mert Isten mellett közben tanít minket. Csak közben kiderül egy csomó mindenről, hogy azt nem tudom. De nem baj, amit megértettem, abban engedelmeskedjek néki. Kipróbálni. Szoktam mondani gyülekezetünkben is, hogy adjunk Istennek 6 hetet az életünkből. Az olimpia tovább tart, azt hiszem. Nem vagyok benne biztos, de azt fogjuk nézni, komolyan, hogy ki, mennyit úszott, mennyit ütött, stb. Fogjuk tudni, persze pontosan. 6 hétig naponta, 5 percre odaállni Isten igéje mellé. Nem kell sok, nem kér az Isten órákat. Naponta 5 percet. Szánni arra, hogy előveszem az igét. Elolvasom azt a néhány verset. Imádkozom. És amit abból újra mondom, megértettem, azt komolyan veszem. Testvérek, csodákat élünk át. Megnyílik a szemünk. Másképp fogunk látni. Másképp látjuk a másik ember. Másképp látjuk a családunkat, a házastársunkat, a gyermekeinket. Másképp látjuk az ellenségünket. Megszűnünk abból, hogy önmagunk körül forogjunk, meg a saját bajunkkal legyünk elfoglalva. Nyitott lesz a szemünk másik felé. Ez így történik. Elmenve a Siloám tavához. Mi lenne, ha mi ezt megtennénk? Testvérek, ez, hogy valami olyasmi történne, mint ezzel a vakkal történt, hogy akik látták, meg ismerték korábban, elkezdenék mondani, hogy hát ez meg kicsoda. Hát figyelj már, hát eddig ez nem ilyen volt. Eddig ez maga körül forgott, mindig idegbeteg volt, mindig feszült volt, most meg tud nyugodt lenni. Tud megbocsátani, tud szeretetteljes lenni. Tud örülni. Eddig mindig elégedetlen volt. Nincs szörnyű testvérek, mint egy elégedetlen keresztjén. Hát milyen bizonyságtétel az a világ felé? Hisszük, hogy van nekünk egy mindenható Urunk, és mégis így idegeskedünk. Mégis azt hiszik, hogy nem tud segíteni. Hát, hogy néz az ki? Ha valaki a Siloám tavánál járt, annak megváltozik az élete. Mit mondanak itt, akik látták? Az egyik azt mondja, hogy nem az, ez nem ő, ez valaki más. Másik azt mondja, csak hasonlít hozzá. Az ember elmondja, hogy én vagyok az. Csak történt velem valami. Egy ember, akit Jézusnak hívtak, bekent a szememet sárral, elmentem a Siloám tavához, megmosakodtam, és megjött a szemem látása. Ma ezt így mondanánk, hogy igen, én vagyok az, csak találkoztam az Úr Jézus Krisztussal. Elővettem a Szentírást, elkezdtem tanulmányozni, és megváltozott az életem. Családon belül elmondani. Gyereknek, unokának, szomszédnak, munkahelyen, amerre visz minket a mi Urunk. Hogy találkoztam Jézussal, és testvér, te is találkozhatsz vele. Találkozhat vele az ellenségünk, találkozhat vele bárki, mert itt van közöttünk a lélek által. Elmenni a Siloám tavához, hitre gyógyulni, igazi mennyei látást kapni, világosságot kapni. Olyan jó lenne, testvérek, hogyha ezzel meg tudna ajándékozni minket a mi Urunk, ha ebben meg tudnánk újulni, ha ebben meg tudnánk igazán gazdagodni. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy te elküldted a tetszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztus erre a világra, azért, hogy szabadítást hozzon. Köszönjük, hogy ő az igazi Siloám, akit elküldtél érettünk, azért, hogy ne kelljen elvesznünk a bűneink büntetése következtében. Köszönjük, hogy érettünk jött el, és hogy kegyelme által ma is jelen van, és hogy ő kegyelmében mindannyian részesedhetünk. Úr Jézus Krisztus, úgy jövünk most te hozzád, mint akik várjuk a te csodálatos munkádat. Köszönjük, hogyha már megtörténhetett velünk az, ami ezzel a vakon születettel történt, hogy megnyíltak a mi vak szemeink. És könyörünk, Urunk, azokért, akinek az életében még ez nem történt meg. Kérünk, hogy cselekedj hatalmasan, hogy ne legyen közülünk senki, aki vakon térne haza. Urunk, add, hogy hadd lássunk meg téged, mert tulajdonképpen ez az igazi lényeg, tégedet látni, a szabadítót. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te nem szabsz feltételeket, de feltétel nélkül cselekszel ma is. Kérünk, hogy ajándékozz meg mennyei látással, a te látásoddal, a te kegyelmeddel. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te nem mondtál le rólunk, köszönjük, hogy neked terved van velünk, mindannyiunk életével. Add, hogy valóban nyilvánvalókká legyenek a mi életünkben a mennyei atyanagyságos dolgai. Add, Urunk, hogy valóban hagyd tudjunk élni a te dicsőségedre. Hagyd tudjuk ezt elhirdetni, a te szabadításodat, családunkban, munkahelyen, környezetünkben. Urunk, adj valóságos változást. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy hagyd tudjunk tere átmutatni minden körülmények között. Nem mi vagyunk a fontosak, hanem egyedül te. Urunk Jézus Krisztus, könyörögve kérünk, hogy munkálkodj bennünk, munkálkodj általunk hatalmasan. A te dicsőségedre. Amen. Imádkozzuk el közösen, testvéreim, az Úr Jézustól tanult imádságot.
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Én megvallom a testvéreknek őszintén, hogy én hoztam egy éneket, a Halleluja énekes könyvből egy éneket, a 265. Halleluját, amit lapon, azt hiszem a nagytiszteleti asszony ki is osztotta, mindenki előtt ott van. Az a címe, hogy Jézus engem megtalált.
Thank you.
Haza lehet vinni, otthon is lehet gyakorolgatni. Fénymásoló még, tehát ha valaki otthon feleheti holnap, vagy átadja a szomszédnek, hogy ő is tanulja meg, mert ezzel is lehet hívogatni akár másokat. Ha Isten megengedi és élünk, akkor szeretnénk folytatni a sorozatot. Már bocsánat, hogy hirdetem, de nyugodt vagyok. Tehát hirdetem, hogy holnap este is várunk mindenkit 6 órára ide a templomba. Folytatjuk a megkezdett történet tanulmányozását, a János evangélium a 9. fejezetét, a 13. verstől majd veszük tovább. Vegyük Isten áldását, növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, néki legyen dicsőség, mint most, mint örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, nyugodalmas, jó éjszakát.